A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán néhány éve kezdődött el az állatasszisztált pedagógia oktatása alapszakon és szakirányú továbbképzésen. A képzések egyetemi jellegéből adódóan nagy hangsúlyt fektetnek a kutatási tevékenységre is. A cél, hogy szakmai párbeszédet indítva szélesebb platformot teremtsenek az ember-állat kapcsolat kérdéskörének. Az antrozoológia 80-as évek óta a világviszonylatban jól ismert, de Magyarországon még alig alkalmazott tudományterület. Magába foglalja az élőlények emberi percepcióját és a velük kapcsolatos tudást, valamint az állatok emberi társadalomban betöltött szerepét nem csak haszonelvű, hanem kulturális, vallási, művészeti és filozófiai értelemben is vizsgálja. Erre építkezik az a Nemzetközi Antrozoológiai Konferencia, amelyet immár második alkalommal rendeznek meg a Hajdúböszörményi Karon, október 3-án és 4-én. Tóth Emese Lovaskis Antal egyetemi docenssel az esemény szervezőjével beszélgetett.
Eredetileg 3 évvel ezelőtt kezdődött el a szakképzésben az állatasszisztált pedagógus képzés. Ennek akkora sikere volt, hogy rá egy évre nyitottunk egy újabb szakirányú képzést, ezt már pszichológusok és orvosok is felvehetik, illetve szociális szakemberek, és közben folyamatosan megy a nappali tagozatos hallgatók számára is egyfajta információ átadás, nem feltétlenül csak a terápiás kutyák irányába, hanem egyáltalán a kutya-ember kapcsolat problematikáját próbáljuk meg megmutatni, mert azt gondoljuk, hogy az állathoz való viszony az jelentősen változik, és ha ezt a pedagógusok nem tudják követni, akkor a következő generáció bajban lesznek.
Magyarországon máshol létezik ilyen képzés?
Nem, egyedül az állatasszisztált pedagógiai képzés van Kaposváron, de a másik képzésünk, amit az előbb említettem, ez az állatasszisztált koordinátor képzés, ez csak Debrecenben létezik.
Tulajdonképpen miért volt erre szükség, és miért hiánypótló ez a képzés?
Azt látjuk, hogy jelentősen átalakul az állathoz való viszony, és ebben beletartozik az is, hogyha belegondolunk egy nagyon egyszerű dologba, aki valamennyire jártas a kutyafajtákban, az látja, hogy nagyon sok vadászkutya, terelőkutya van a mindennapokban, akár a városban is. De egyre kevesebbet használjuk ezeket a kutyákat terelésre vagy vadászatra. Egyre gyakrabban társállatként jelennek meg, illetve megjelent egy új funkció, segítőként jelennek meg ezek az állatok, segítőként vannak ott sérült emberek mellett, illetve megjelent a terápiás kutya, mint egy olyan fajta tevékenységet ellátó állat, amelyik jelen tud lenni akár az oktatásban, akár a beteg gyerekek, vagy beteg felnőttek, vagy akár egészséges felnőttek motiválásában. És ez azért is érdekes, mert azt látjuk, hogy egyre nagyobb igény van erre, egyre többen érdeklődnek, és ha belegondolunk, akkor ez egy olyan fajta munka, amelyben egy kutya és a felvezetője dolgozik, de nem egyedül ők, hanem az az ember is, aki valamilyen pedagógusként vagy szociális munkásként egyfajta foglalkozást végig akar vezetni. Tehát egy témmunkáról van szó. Ezt a témmunkát nem nagyon ismerték eddig a pedagógusok. Tehát nem tudták, hogy mik a lehetőségeik. Megpróbáljuk megmutatni ezt, megtanítani már a felnővő generációnak is, hogy mire lehet használni egy terápiás kutyát, illetve ha valakit ez komolyabban érdekel, akkor meg tudjuk tanítani arra, hogy akár pedagógusként, akár felvezetőként hogyan is tud működni, mire jó egy ilyen állatasszisztált foglalkozás.
És mennyire nyitottak az oktatási intézmények és a pedagógusok ez irányban? Tehát ők felfogják, hogy mire is jó egy kutya az oktatásban?
Egyre inkább. Mi magunk is csodálkozunk rajta, hogy mekkora igény van rá. Részint úgy is van rá igény, hogy a pedagógusok maguk felismerik, hogy kifejezetten pozitív hatással vannak az állatok. Itt nem csak a kutyák egyébként, hanem Kaposváron például nyulakkal foglalkoznak, terápiás nyulakkal, de újabb kutatások, amiben benne van az ELTE-nek a vizsgálódása is, macskák irányába is nyitnak. Tehát úgy tűnik, hogy önmagában az állat jelenléte egy olyan doppingoló, egy olyan figyelemfelkeltő hatással bír, ami kifejezetten előnyös tud lenni. Tehát mi gyakorlatilag ezt az irányt próbáljuk meg nem csak egyszerűen alkalmazni, hanem kutatni is. Hiszen mint minden dolognak, ennek is vannak még homályos oldalai. Gyakorlatilag az állatasszisztáció 60 éve ismert, Magyarországon kb. 30 éve alkalmazzák, helyjel közzel, és vannak pró és kontra érvek mellette, és meg ellene is. Egy egyetemnek az is a dolga, hogy kutassunk, tehát nekünk van egy kutatócsoportunk, ami egy interdisziplinális kutatócsoport, pszichológustól kezdve az irodalmáron át benne vannak, én például kulturális antropológusként benne vagyunk többen, és Ez a kutatócsoport antrozológiai kutatócsoport, tehát ember-állat kapcsolattal foglalkozik átfogóan.
Na most akkor én teljesen laikusként kérdezem, az állatasszisztáció és az antrozológia hogyan kapcsolódik akkor egymáshoz, tegyük már ezt a kutatást. Két külön fogalomról van szó, igaz?
Én teljesen külön fogalmakról van szó. Az antrozológia 80-as években jelent meg Nyugat-Európában, és lényegében arra kezdett el választ adni, hogy nagyon sok tudományterület kezdett el foglalkozni azzal a ténnyel, ami ugye napjainkban jól látható, hogy az emberek és az állatok közötti viszony már csak azért is változik, mert pedig egy nagyon erős emberközpontú nézőpontból vizsgáltuk a környezetünket. Hát láttuk, hogy ennek hova vezet az eredménye, egyre inkább ökológiai válságba sodorjuk magunkat. Tehát muszáj valami fajta változtatást tennünk a viselkedésünkben. Ezt a legkülönbözőbb tudományterületek kutatói felismerték, és egyre gyakrabban kezdtek el foglalkozni többek között az állatember viszonnyal, és úgy jött ki a lépés, hogy erre nyitottság is mutatkozott a tudományon belül, tehát egy olyan multidisziplinális tudományi megközelítés jött létre a 80-as években, ami arra fókuszál, hogy ugye eddig a különböző disziplinák foglalkoztak egy témával, ami mondjuk kapcsolódott az állathoz és az emberhez is. A saját fogalomkészletükkel, a saját gondolkodásmódjukkal a kutatók, de nem találkoztak össze. És gyakorlatilag a 80-as évek óta az egész világon elterjedt az, hogy kezdődött Amerikával, Ausztráliával, hogy fogjanak össze ezek a kutatók. Nézzék meg az egymás eredményeit, próbálják meg közös eredményeket felmutatni. Érdekes módon Európában is nagyon elterjedt az antrozológia, Magyarországon eddig nem volt egyáltalán. Tehát azt lehet mondani, hogy a mi kutatócsoportunk az első, aki ezzel foglalkozik.
És mi mindent foglal magába ez a tudományterület?
Azért nagyon izgalmas, mert benne van egyrészt a természettudományos érdeklődés, és a társadalomtudományos érdeklődés egyaránt, ami eddig nem nagyon találkozott össze. Tehát, hogy egy nagyon egyszerű példával hadd éljek. Én kulturális antropológus vagyok, a kulturális antropológusok emberekkel foglalkoznak. Már nagyon régen felmerült az, hogy minden emberi társadalom mellett ott vannak a kutyák. De eddig nem nagyon tudott vele mit kezdeni az antropológia, hiszen nem nagyon tudtuk megállapítani, most hova is tegyük a kutyát, mi is a kutya, hova tartozik, vadállat, vagy háziasított, vagy milyen nézőpontból érdemes vizsgálni. Az etológusok alig 20 éves, ez éppen magyar felismerés, ugye Csányi Vilmosék nagyon határozottan letették a fogsukat mellett, hogy az ember mellett a kutyának az élőhelye az az emberi környezet. És ez egy nagyon fontos erőrelépés, mert én antropológusként azonnal tudok erre reagálni, azonnal tudok ebből már következtetéseket levonni, akár arra, hogy az ember miért használja a kutyát és hogyan használja. Továbbra is az emberrel foglalkozom, de megnézem, hogy a kutyát hogyan használja a különböző kultúrákban. Ha megfigyeljük, nagyon különböző felhasználása van. Van, ahol megeszik, van, ahol a legjobb társ, tehát a végleteket találhatunk meg különböző kultúrákban. Ehhez kellett egyfajta természettudományos irányultságú megközelítés. De ez csak egy példa. Nagyon sokféle irányból közelíthetünk. Közelíthetünk abból az irányból is, hogy a pedagógia, a pszichológia hogyan tudja használni az állatok jelenlétének a jótékony hatását. Tudjuk vizsgálni azt, hogy egy kultúrán belül a különböző állatoknak milyen szerepe lehet. Gondoljunk csak akár a törzsi társadalmakra, ahol olyan furcsaságok vannak, amit mondjuk mi furcsaságnak tartunk, hogy mondjuk a medvét az ősüknek tekintik az adott törzs tagjai, miközben a szomszéd törzs lehet, hogy nem is ember az ő nézőpontjuk szerint. Tehát az, hogy mi az ember, vagy mi az állat, az kultúránként különböző lehet. Tehát nagyon izgalmas, tudományos találkozások vannak ezen a területen, hiszen mi meg tudjuk mutatni esetleg a kultúrákban megtalálható állatképeket, a természettudósok esetleg rávilágíthatnak a biológiai sajátosságokra, míg mondjuk egy másik társadalomtudós arra, hogy a társadalomban hogyan változik a szerepe az állatoknak, és ez azt gondolom, hogy nem öncélú, hiszen amit az előbb is említettem, napjainkban mindenképpen át kell értékelnünk az emberi szerepünket, és ebben fontos az, hogy hogyan közelítünk akár az állatokhoz, akár a környezethez. Mi az állatokra fókuszálunk?
Azoknak az embereknek, akiknek az életük természetes velejárója, hogy állatok élnek az életükben, az életterükben, azoknak biztosan furcsa, hogy tudományos szintre helyeznek egy ilyen dolgot, ugye, és a tudományt csinálnak belőle.
Hát azért eddig is megvolt, hiszen gondoljunk az állattenyésztésre, az eddig is tudósok művelték, tehát azok a haszonállatok, amik ma minket körülvesznek, azok nagyon sokszor...
Hát igen, azok haszonállatok.
Teljesen benne vannak a haszonállatok is. Tehát például a mostani konferenciánkon, ami rövidesen lesz, a tyúktól kezdve a medvéig minden feltűnik. Tehát nem teszünk különbséget így, hogy haszonállat vagy vadállat. A haszonállatok szerepe is legalább ennyire fontos.
Most akkor beszéljünk a konferenciáról. Miért fontos, és kik között ez a szakmai párbeszéd?
Az a legizgalmasabb ebben, hogy amikor ezt a konferenciát mi kitaláltuk, és egy évvel ezelőtt megrendeztük, akkor még mi is csak puhatolóztunk, hogy onnan fog érkezni érdeklődés, és ma azt látjuk, hogy nagyon széles érdeklődés övezi a konferenciánkat. Az irodalmártól, filozófustól, antropológustól kezdve a természettudósig, az etológusig, a biológusig, akár a környezetkutatóig jelen vannak a konferenciánkon, és éppen hajnaltájt olvasgattam ugye a jelentkezéseket, és akkor az egyik külföldi kutató írta azt, hogy hát nagyon gratulál nekünk, mert nagyon nagy szükség van erre a konferenciára, és nagyon örül, hogy itt lehet, illetve vagy eljöhet, és tényleg azt mondhatjuk, hogy az érdeklődés országonként is nagy. Amerika, Anglia, India, Kína, Kanada területéről jönnek hozzánk vendégek.
Előadók?
Előadók. Gyakorlatilag nem lesz mindenkit, ugyanis ez a konferencia online és élőben van, tehát egy részük eljön személyesen, egy részük online fog becsatlakozni, de olyan nagy neveket is meg tudtunk szólítani, mint Margot Demelo, aki az antrozoológiának a nagy mestere, azt lehet mondani, tehát az elsők között volt, aki ezzel foglalkozik, és ma az antrozoológia úgy tartja számon, mint az egyik legjelentősebb ebben a témában kutató szakembert. Egy amerikai szakember, ő lesz az egyik plenáris előadónk, a másik plenáris előadónk egy szociológus lesz Svédországból, két magyar előadónk is lesz, az egyik meglehetősen nagy név Kubinyi Enikő az ELTE-ről, aki az emberállat, elsősorban az ember-kutya kapcsolattal foglalkozik, és ezt kutatja napjainkban is nagyon izgalmas területeken, és lesz még egy plenáris előadónk, Nemes László, aki egy filozófus, és talán ezért is izgalmas, mert ő azokat az etikai kérdéseket feszegeti, hogy hogyan is néz ki az állathoz való viszonyunk a kultúránkban.
Csak néhány érdekes téma, mert én itt kinyomtattam magamnak, és akkor puskázok egy kicsit. Állatokkal kapcsolatos hiedelmek a kultúrákban, amiről már az előbb így szörmentén beszéltünk is. Az állatok szimbolikája az irodalomban és a művészetben, vagy a társállattartás sajátosságai a fogyasztói társadalmakban. Erről is már egyszer beszéltünk hosszabban, ugye, hogy egész iparágak épülnek e köré, és akkor vásárolni kell a kutyának, cicának, mindenfélének, akik velünk éldegélnek. Mikor lesz ez a konferencia egyébként, és az időpont megjelölés, azt gondolom, hogy nem véletlen.
Így van, az Állatok Világnapja az október 3-ára esik, és 3-án-4-én lesz a konferenciánk. Ez egy kétnapos nemzetközi konferencia, és én azt gondolom, hogy azért is izgalmas, mert tavaly még csak Magyarországra terveztük a konferenciánkat, és már akkor hatalmas sikere volt. Most ez, hogy nemzetközivé vált, már most 60-on felül vannak az előadók. Tehát a két nap sűrű lesz, de nagyon izgalmas előadások ígérkeznek.
Tehát akkor külön szekciókat
kell. Így van, ugye? Szekciók lesznek.
Hát egy nap több előadás is párhuzamosan egymás
van,
mellett.
Így van,
ki mi után érdeklődik?
Igen, és ez azért is jó, mert aki személyesen szeretne ott lenni, arra is van lehetőség, de online is lehet majd követni az előadásokat. Nyilván angolul és magyarul fognak folyni az előadások, tehát lesznek olyan szekcióink, amelyben angol előadások lesznek, és lesznek olyanok, amelyekben magyar nyelvűek lesznek.
Ha valaki lemarad valamiről, mert kettőt szeretett volna egy időben megnézni, meghallgatni, vissza tudja hallgatni?
Dolgozunk rajta pillanatnyilag, ezt még nem tudom 100%-ig megígérni, de megpróbáljuk elérni azt, hogy az előadások, ha nem is az összes előadás, de legalább néhány kuráns előadás elérhető legyen utólag. Ezt még ugye nyilván nyilván a technikai szakembereink tudásán múlik.
Azért azt az előbbi példákból is hallhatták a hallgatóink, hogy mennyire színesek a témák, de azért van egy egységes tematikája, ami mentén halad ez a konferencia, vagy ami köré most megpróbálták szervezni?
Hogyne. Nekünk az idei konferencián az volt az elképzelésünk, hogy elsősorban pontosan a természettudomány és a társadalomtudomány találkozására fókuszáljunk. Ez megnyilvánul a plenáris előadóválasztásunkban is. Tehát az előbb említett Kubinyi Enikő például most pontosan arra nyert a lendület programban egy pályázatot, hogy azt vizsgálja meg etológusként, hogy a társadalomban hogyan jelenik meg a kutya, milyen új szerepkörei vannak. Rögtön nagyon izgalmas dolgokat vetett föl, hogy a gyermek pótlékként megjelenő kutya, vagy vajon mennyire váltja ki a gyerekvállalást a kutyatartás. Ilyen témákat vetett föl, és én azt gondolom, hogy ezek nagyon izgalmasak. Neki több kutató társa is érkezik a konferenciánkra, és feszegetjük ezt a témát is például, hogy a társadalomban milyen szerepe és jelentősége van. Mi magunk is, ugye a kutatócsoportunk végez kutatásokat évről évre az állattartással kapcsolatban, tehát körülbelül egy olyan 15 ezer elemszámú kutatásunk van már, tehát egy meglehetősen nagy kutatási anyagból dolgozva próbáljuk meg bemutatni azt, hogy mi milyen mérések alapján mit látunk. Tehát nagyon sok érdekes dolgot látunk az állattartással kapcsolatban, amikkel nem szoktunk számolni. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye ma 300 ezer kóborkutya Magyarországon. Azt gondoljuk, hogy ez csupán a felelőtlen állattartással magyarázható. Emberek nem figyelnek oda a kutyájukra, de ennél ez sokkal árnyaltabb. Ebben benne van a fogyasztói társadalom, amely éppen úgy árucikké teszi a kutyát, mint bármilyen más tárgyat, és az emberek úgy vásárolnak kutyát is, mint bármi mást. Ha nem tetszik, akkor túlteszek rajta. De van benne egy olyan vonulat is, hogy ha megfigyeljük, akkor tradicionálisan, mondjuk egy paraszti társadalomban nem nagyon szoktak pénzt adni kutyáért az emberek, az úgy van. Valakinek kölykedszik a kutyája, akkor kapok tőle ingyen. Ez pedig azért is érdekes, mi végeztünk vizsgálatokat erről, hogy mennyi pénzt adnának az emberek kutyáért. Az derült ki, hogy átlagosan ilyen 10-20 ezer forintnál többet nem nagyon adnak érte, vagy ne adnának érte, miközben mondjuk egy fajta tiszta kutya, amelyiknek nagyobb eséllyel nem lesznek betegségei, hiszen ma már nagyon túltenyésztettek a kutyák, az olyan 300 ezer forintnál kezdődik. Tehát nagyon nagy különbségek vannak. Ez nagyon kedvez a szaporításnak. Tehát a szaporítók ebből nagyon jó hasznokat tudnak.
Tehát nem tenyésztők, szaporítók.
Így van, a szaporítók azok, akik nem figyelik azt, hogy a kutyának milyen egészségi állapota van, csak az a fontos, hogy pénzt lehessen belőle szerezni. Tehát láthatóan sokkal árnyaltabb a társadalomban, akár mondjuk a kutyához való viszony, nem csak a kutyáról beszélhetünk, hanem más állatokhoz való viszony.
Is. Én is most egy kicsit elrugaszkodok a kutyától. Egy gyönyörű fotó van valamelyik hirdetési felületén ennek az antrozoológiai konferenciának. Ugye arról emlékszem, egy szarvasmarha és egy néni, ahogy átöleli, és teljesen hozzásimul az arcával. Annyira gyönyörű ez a fotó.
És ha belegondolunk, akkor ez egy megint csak egy azért izgalmas kép, mert ugye a rendszerváltás után számolódtak fel azok a kis gazdaságok, amikor az emberek még egy-két tehenet tartottak a faluban, leadták a tejcsarnokban a tejet, amikor nagyüzemi gazdaságok jelentek meg újra, nem volt tartható az a tejminőség, és tömegével kellett megvárniuk az állataiktól ezeknek az embereknek, olyan embereknek, akik az egész életüket úgy élték le, hogy állatot tartanak. Arról mesélt egy idős bácsi nekem, hogy nézi a tévét, föláll, hogy kimegy, ránéz az állatokra, de hát már nincs semmi az olban, és akkor így a fejéhez. Ó, te bolond, hát már nincsenek meg a tehenek. Tehát, hogy nagyon szívfájdító vonulata is ez ennek, és ugyanakkor persze nem csak erről szól a dolog, hanem arról, hogy azok az állatok, amiket az emberek maguknak tartottak, egészen másfajta ember-állat viszonyt feltételeztek. A nagyüzemi állattartás sokkal személytelenebb, és nyilván nem úgy kezeli az állatot, mint ahogyan azok az emberek kezelték, akiknek csak néhány volt belőle.
60 előadásról beszéltünk, ugye az előbb, de akkor ezeknek a száma még emelkedhet, hiszen akkor folyamatosan várják a jelentkezőket még mindig.
Igen, beszéltem több előadóval, akinek nem volt érkezése még jelentkezni, és kérték, hogy hosszabbítsuk meg, egy 3 nappal meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt, tehát még előfordul, hogy még többen lesznek a jelentkezők, és én azt hiszem, hogy ez jelzi a nagy érdeklődés, jelzi azt, hogy az a téma, amivel mi elkezdtünk így foglalkozni, az kifejezett. Tehát pezsgésbe hozta a tudományos szakmát is, tehát nagy érdeklődéssel fordulnak az egyetemi oktatók, a kutatók, és nagyon-nagyon sok doktorandusz is jelentkezett. Ami ugye azért fontos, mert a leendő tudósai már eleve gondolkodnak abban, hogy ezt a témát vizsgálni kellene.
Most elgondolkodtam, hogy talán nagyobb lett a távolság az állat és az ember között az utóbbi évtizedekben, vagy nagyobb távlatokban kell itt gondolkodni, és akkor önök önöknek, szakembereknek milyen erőfeszítéseket kell tenniük ez irányban?
Én azt gondolom, hogy a kutatónak sosem az a dolga, hogy megoldja a társadalmi problémákat, sokkal inkább megmutassa azokat. A döntéshozók feladata, hogy ezeken változtassanak. És hát nyilván, amit ugye az a kérdés elejére vonatkozóan, hogy vajon milyen az ember-állat viszony napjainkban, látjuk, hogy a 70-es évektől megindulnak azok az állatvédő mozgalmak, amik felhívják arra a figyelmet, hogy a világ nem olyan már, mint amire mi gondolunk. Tehát amikor a National Geographic filmjein nézzük az oroszlánokról vagy pingvinekről szóló filmet, az a tévhit lehet bennünk, hogy ezek az állatok még sokan élnek. Pedig lényegesen több szarvasmarha, csirke, sertés van, sokszor nagyon rossz körülmények között mesterségesen tartva, ami a rossz körülményeket azt értem, hogy úgy tartják őket, hogy szaporodni képesek, de mindenféle állati szükségletüktől megvannak, szóval a legfontosabb szükségleteiket elégítik csak ki. Hát nagyon sok olyan tyúk van, ami sose látott napfényt például, és egy tojástermelő gépként van jelen, vagy szarvasmarhák, amik bezárva gyakorlatilag karámokban élik az életüket. Tehát ezek mind hozzátartoznak a mi mai valóságunkhoz. Az, hogy viszonylag keveset tudunk erről, azon lehet változtatni, illetve érdemes föltárni, hogy amit tudunk az állatokról ma, azt honnan tudjuk, és hogyan lehet edukálni az embereket esetleg arra, hogy kicsit nyitottabbak legyenek más lények felé, és ne csak az emberek felé.
Azért ezt az október 3-ai, 4-ei kétnapos konferenciát megelőzi még a kutatók éjszakája, és arra is készülnek ott a karon, ugye?
Hogyne, tehát nekünk az is nagyon fontos célunk, a kutatócsoportunk elhatározta, hogy valamilyen módon ismeretterjesztéssel is foglalkozzunk, ezért a kutatók éjszakájára is készülünk. Most egy kicsit terjeszkedünk is, ugye a Böszörményi kar eddig is minden évben rendezett valamit a kutatók éjszakáján, de most szeretnénk a debrecenieket is megkínálni az ismereteinkkel, tehát miután Böszörményben lesz 5 órától egy bemutatónk, utána átjövünk, és 7 órától a főépületben is lesz egy előadás, ami a rajzfilmkutyákról szól, ez egy kis játékos kvízzel is összekapcsolódik, ez kifejezetten azért izgalmas, mert ugye rajzfilmkutyákat rengeteget ismer mindenki a televízióból, vagy a különböző videókról, tehát mindenki ért hozzá, ahogy tetszik, és utána lesz egy bemutatónk, elhangzott itt többször már, hogy terápiás kutyák vannak, de vajon mitől különbözik egy terápiás kutya a többi kutyától, miért lehetünk teljesen biztosak abban, hogy egy terápiás kutya senkit sem fog megharapni, vagy mitől különleges az ő tudásuk, ezt próbáljuk meg megmutatni az Aura Segítő Kutya Alapítvány önkénteseivel és az ő kutyáikkal, gyakorlatilag bemutatjuk azokat a vizsgafeladatokat, ami ahhoz kell, hogy egy kutyából terápiás kutya legyen. Ebben lesz olyan is, hogy többen kiabálnak a kutya körül, vagy kínálgatják májkrémes kenyérrel, és nem fogadja el. Tehát azt gondolom, hogy kifejezetten érdekes látványosságnak ígérkezik. Ez a főépületnek az első emeleti kerengőjében lesz ez a bemutatónk, és utána, aki még bírja, ugye ez már 8:30 környékén lesz, azokat szeretettel várjuk egy beszélgetésre, ahol pszichológus, pszichiáter is jelen lesz, és a kutyákkal kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni, de ugyanúgy lesz ott kutyakiképző is, vagy társadalomkutató is. Tehát akit érdekelnek a kutyákkal kapcsolatos kérdések, azt ott jól megvitatjuk majd 9:30-ig.
És bárki mehet.
Bárki jöhet, ingyenes, azt mondtuk, hogy 0-tól 99 éves korig. Tehát természetesen, ha valaki 100 évesen akar jönni, nem fogjuk elküldeni.
És a konferenciára kik mehetnek érdeklődőként?
Érdeklődőként bárki jöhet, tehát szeretettel várjuk személyesen is őket. Olyan lesz a rendezvény, hogy meglehetősen nagy termekben rendezzük, tehát a nagy érdeklődésnek is eleget tudunk tenni, és online is tudják követni az eseményeket. Azt fogjuk tenni, hogy amikor kialakul már a konferencia pontos programja, akkor az egyes konferencia szekcióknak az elérhetőségét föl fogjuk tenni, és elérhetővé fogjuk tenni. Tehát akit ez érdekel, az el fog érni a Facebookon is, van honlapja is a konferenciáknak, tehát csatlakozni tudnak azok az érdeklődők is, akik esetleg személyesen nem tudnak eljönni.
A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán immár második alkalommal rendezik meg október 3-án és 4-én azt a nemzetközi antrozoológiai konferenciát, melynek középpontjában az ember-állat kapcsolat kérdésköre áll. Erről Kis Antal egyetemi docenssel, az esemény szervezőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.